kedves jelenlévő és az igényhirdetést felvételről hallgató gyülekezet a mai igényhirdetés alapjául szolgáló igényt Pál apostolnak a rómaibeliekhez írott levele 12. fejezetében az első 5 versben található, így szól hozzánk innen erőhelyről Isten igéje. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata, mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanul bölcselkedjék, amit az Isten adta kinekinek a hit mértékét. Mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van, azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Kedves gyülekezet, ez a mostani igény egy kis részlet, egyrészt egy nagyobb szakaszból, de hát értelmes ponton lehetett elvágni, vagy jelölte ki számunkra a bibliaolvasó vezérfonalunk a mai textus. Folytathatnánk a gyülekezet egységéről, különböző feladataikhoz szóló részt is, de hát kevés az időnk arra, hogy mindezt kibontsuk, majd nyilván egyszer máskor a többi versekről is szó kerül. Aztán még mindig előjáróban hadd említsem meg azt, hogy Pálnak ez a súlyos levele nagyon fontos kérdéseket tárgyal, egy egész világkorszakot nyitott meg az emberiség, vagy Európa történelmében a reformációnak a korát, ennek a levélnek az üzenete. Nem akármi hangzik el ezekben a gondolatokban, mondatokban, és talán az egész levélnek is az üzenete, ami a reformáció üzenete is volt, ugye a jövő évben kerek évfordulóhoz érkezünk éppen a reformációval kapcsolatban, itt Magyarországon is nagy ünnepségeket készülnek szervezni, de az egyik fontos kérdés, és nem tudom, hogy jövőre ez itt Magyarországon hát aktuális lesz-e, és lesz-e fülünk, értelmünk arra, hogy e felé mozduljunk, ez pedig a változás. A változás, ami lehet megújulás is, új területekre való előrelépés, és lehet reformáció is, visszaformálódás a valódi értékeket. Mert valahogy így működünk mi, hogy időnként elkezdünk kísérletezni, és feljebb bölcselkedünk, mint ahogy kellene. Nagyon érdekes ebben a kis szakaszban, az apostolnak ez az ítelme, hogy nem bölcselkedjünk feljebb, mint ahogy kell. Tehát van egyfajta mérték abban, ahogy az ember elengedi a fantáziáját, vagy ahogy tapogatózik az igazság irányába, és azok a bölcs emberek, azok viszik előbbre a tudományt, a gondolkodást, mindenféle egyéb dolgot, akik meg tudnak maradni bizonyos határok között, és nem extrém, szélsőséges dolgokat próbálnak erőltetni, mondván, hogy minden, ami új, az jó, és gázoljuk le a régi dolgokat, és partalanul fantáziáljunk, mert belülünk indul ki a bölcsesség. Az igazi bölcsember pontosan tudja, hogy nem, hanem minden dolgok teremtője, alkotója, Isten az, aki bennünket ezekben a dolgokban inspirál és vezet. De még mindig előjáró gondolatként hadd mondjam, hogy itt most már a 12. fejezetnél járunk, és az előző fejezetekben az apostol nagyon szisztematikusan végighaladt sok kérdésen. Ilyen kérdés például az, hogy nincsenek születetten bűnös és születetten kiválasztottan jó emberek. Mindenki bűnös. Írja, üzeni ezt egy olyan gyülekezetnek Rómába, ahol a missziói gyülekezet kialakítói keresztény zsidó testvérek, akik azt, amit Jézusban, akit Krisztusnak fogadtak el, Mesiásnak fogadtak el, amit benne felismertek, azt szeretnék más népeknek is a tudomására hozni, úgy, ahogy ezt Jézus az a zsidó tanítványainak a mennybe menetel alkalmával mondta, hogy menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket. Fontos itt a népek alatt megérteni, hogy ebben nem elsősorban Izrael tartozik bele. Amikor a Biblia, vagy a zsidók népekről, goyim, mondja a héber nyelv népekről gondolkodnak, akkor nem a népről, a saját népükről gondolkodnak, hanem a többi népről. Tehát menjetek és mondjátok azoknak, akik eddig nem nép, nem az én népem voltak, hogy Isten mit üzen a számukra a megváltással összefüggésben. Szóval ennek megfelelni akarván igyekeztek Jeruzsálemből kiindulva, részben az ott bekövetkezett üldözés eredményeként is más népeknek beszélni Istennek a szabadításáról. És így jutottak el a birodalom szívébe, tudjuk, hogy ekkor Izrael, a Szíria provincia részeként a római birodalomhoz tartozott, de természetes, hogy a birodalom szívében is hirdetni akarták Istennek Jézusban megmutatott kegyelmét, és biztos, hogy ebben az a gondolat is ott volt, hogy hát ha a császár udvarában, a főhivatalnokok, vagy akár a császár szívében is Isten valami változást tudna munkálni. Milyen szép világ lenne az, hogyha az evangélium hatása elérné a politikai vezetőket, és megtérnének, és nem csupán ürügy lenne a számukra a vallás, mint olyan azért, hogy embereket megtévesztenek és féken tartsanak. Tehát volt egy ilyen ambíció Pálban is, az atyafiakban is, hogy a zsidókhoz írt levél gondolata szerint az ő hitük győzze le a világot, és diadalmaskodjék az erőszak a politikai erő fölött is. És így jutottak oda, most nem akarom hosszan részletezni, egyszer már elmondtam, hogy milyen súlyos változások következtek be ott Claudius császár idejében Rómában, amikor is kitiltották a keresztényeket és zsidókat, talán éppen a zsidó közösségen belüli viszályviták eredményeként, amit a Krisztusról szóló tanítás eredményezett, és zsidók és zsidó keresztények távozásra kényszerültek, és aztán éppen furcsa, de Néró idejében vissza lehetett menni Néró uralkodásának az elején, és ott az a furcsa helyzet alakult ki, hogy az ott maradt nem zsidó, mondjuk így pogány keresztények, zsidó testvéreiket nem akarták visszafogadni a gyülekezetbe, és elindult az a tanítás, ami máig egy kicsit tartja egyesek közt magát, hogy Isten elvetette az ő népét, amelyet eleve választott, új népet választotta maga számára, és most már csak lelki Izrael van. És hát ezt is helyre akarta tenni Pál ebben a levélben, elmagyarázva, hogy amit Isten egyszer eldönt, ezt nem változtatja meg. Tehát ha ő kiválasztotta Izraelt, ez örökre szól. nem vonta vissza. Ez ma is igaz. A mai Izraellel kapcsolatban is igaz, és ezt nekünk nagyon jó szem előtt tartani, nagy kár az elmúlt 20 évszázadban. Hát végig keresztény randalírozás folyt, és ez a legenyhébb kifejezés a zsidósággal kapcsolatban, ami a szörnyűséges holokausztba torkollott végül. Valunk tehát a bűnbánatra és a vezetésre is akár. De nem csak erről szól a levél, hanem mondom, a korszakokat megváltoztató világot, világnak új fordulatot adó változásról van szó, akkor éppen a központi üzenet ez a változtatás, változás, amiről itt az apostol majd beszélni kezd. Előtte, mint mondtam, végig tárgyalta azt, hogy mindenkinek szüksége van a megtérésre. Minden ember bűnös. Mindenki csak Isten kegyelméből és jóindulatából üdvözülhet, lehet más emberré. Isten az, aki új emberré szül bennünket. Mindenkinek szüksége van erre. Függetlenül attól, hogy zsidó vagy pogány. Más kérdés, ide vagy oda tartozni ebben a felosztásban, de valamennyiünknek szükségünk van a változásra, itt is a változás szót találjuk. Isten gondolta ki azt, hogy az ember a maga szellemi lelki fejlődése során egyszer csak eljusson ahhoz a ponthoz, hogy felvetődjék a kérdés, hogy kinek adok én számot az életemért, mi is az én életemnek az értéke és az értelme. És ebben a vívódásban Isten akarata az, hogy bűnbánatra jussunk, és akarjuk változni, és megértsük, hogy ez a mi erőnkből nem megy, hogy ő az, aki ugyanannan szül bennünket élő reménységre. És ennek a belátása az, amit megtérésnek is nevezünk. Na, egy hosszúra nyúlt bevezető után vagyunk most itt a 12. fejezetnél, ahol az apostol egy következő lépést gondol elég tárni, és pedig azért, mert már akkor ő is látja azt, ami örök kísértése az Isten országa közelében lévő embereknek, hogy megálljanak azon a ponton, hogy fürdenek Istennek megváltó kegyelmében, megbocsátattak bűneink, rossz lelkiismeretünk súlyától megszabadultunk, a mardosó lelkiismeret furdalástól szabadokká lettünk, megvallottuk bűneinket, és ő is igaz, megbocsátotta és elengedte adósságainkat, tiszta lappal indulhatunk, és akkor itt megállunk ezen a ponton. Sokszor idéztem fel Pálnak a megtérését, aki Saulusból Paulus lett, ugye, szoktuk mondani, aki ott a damaszkuszi úton az Úrral való találkozása pillanatában két döntő kérdést vett fel, amik nem mellőzhető, nem kikerülhető kérdések. Az egyik, ez a kicsoda vagy Uram. Ebben benne van az, hogy volt egy elképzelésem rólad, Pál elment Saulus korában adáig, hogy üldözte mindazokat, akik Jézushoz kötődtek, és ő tanítványai akartak lenni, de nem muszáj ilyen szélsőségen sem ellenségesnek lenni, elég, ha abban a helyzetben lavírozunk magunkat, amit a mindenható Istennel kapcsolatban is, hogy azt hiszük, hogy mi vagyunk az ő teremtői a fantáziák által. Tehát van nekünk egy saját magunk által felépített Jézus képünk, és azt akarjuk erőltetni, noha az evangéliumok mást mondanak. Mi akarjuk megmondani, hogy ki volt ő, és hogy hol vannak az ő korlátai, mit engedünk meg akár a magunk életében, akár a világ üdvözítésével kapcsolatban. Tehát ő, ami kritikák szűrőjén át megjelenő valaki lehet a legfőbb szenvedő, legfőbb mártír, a legfontosabb, leghatékonyabb szociális munkás, és ezerféle egyéb jelzőt aggathatunk rá, az szerint, hogy nekünk mi van a gondolataik középpontjában, de ki kell engednünk ebből a kalodából, és a megtérés pillanatában döbben rá arra Saulus, hogy fel kell tennünk a kérdést neki. Kicsoda vagy, Uram? Nem én akarom megmondani, hanem te mutasd be magadat nekem, és én azt a Jézust akarom tanítványként követni, mert a második kérdésem pedig az, amihez most érkezünk el itt a felolvasott szakaszunk kapcsán, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem? Vele való megismerkedés óhatatlanul előhozza ezt a kérdést. Sok mindent cselekszem. Van elképzelésem a saját programomat illetően, van célom, van érdeklődési irányom, amit követek, de mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Mit akarsz te? Van egy téves újprotestáns nézet, ami szerint nekünk kell a Szent Lelket irányítani, és hát azért nem történnek jelentős dolgok, nem tudjuk szabatosan megfogalmazni, hogy mit is akarunk. Ez nem így van. Nem így van, hogy nekünk kell megmondanunk, hogy mihez adja az Úr a természet feletti erejét, hanem azt kell megkérdeznünk, hogy ő mit akar rajtunk keresztül elvégezni, és ez nem kis döntés eredményeként megszülető felismerés, hogy én nem a magam akaratát, a magam mániáját akarom feltétlenül követni. Ez nem azt jelenti, hogy le kell mondanom mindenféle olyan dologról, amihez kedvem volt, amit tanultam és amihez értek, hogy az építésznek abba kell hagynia ezt a mesterségét, a mezőgazdásznak, vagy nyelvésznek, vagy bárki másnak fel kell mindrészt adni, de nagy általánosságban igaz, meg kell tudnom, hogy mit akar az Úr az én életemben. És akkor most nézzük meg, szaladjunk azon az öt dolgon hát hamar, ami itt ebben a kis szakaszban előttünk van, az apostol Istennek irgalmasságára kéri a testvéreket. Ez nem az ő személyes ügye, hanem annak az Istennek fontos ügye, aki megváltó szeretettel a római testvérek és a mi életünk dolgait is egyenesbe hozta, kinyitotta a lehetőségeinket az üdvösség végtelen távlatai iránt. Ennek az Istennek az irgalmasságából születtünk újonnan, és az ő irgalmasságára hivatkozva szólítja meg az atyafiakat, mit is mond neki először is. Azt mondja, hogy szálljátok oda a ti testeiteket élő szent és Istennek kedves áldozatok, mint a ti okos tiszteleteteket. Az áldozat ismert fogalom volt. Valami, amit mi anyagi hátrányunkra, mondjuk így, odaadunk Istennek, adunk pénzt neki, mondjuk például, vagy zsidóságban ismert volt egészen a templom lerombolásáig, hogy viszünk a templomba egy bárányt, két galambot, vagy akár egy nagyobb tisztának nyilvánított állatot, azt ott levágják, testének bizonyos részeit elégetik, imádságok közepette, átéljük azt, hogy bűneink megbocsátattak, valaki áldozatot hozott érte, és megesszük az áldozatnak a húsát, ami táplál bennünket, és közben érteni véljük, hogy miről szól ez az egész áldozati üzenet. De most azt mondja az apostol, hogy de bárányt hozzatok, ne galambot hozzatok, ne tulkot hozzatok, mert nem erre van Istennek szüksége. Magatokat hozzátok, mint áldozatot, mint okos tiszteletet. Ugye az áldozat valami olyan dolog, amivel én nem tudom visszavenni a magam részét. Nincs olyan, hogy odaáldozom az útnak, de aztán utána ugyanúgy elvezetem azt a bárányt. Az ott marad, az megsemmisül az áldozatban. Vagyis, mintha azt mondaná, égessétek fel magatok mögött a hidakat, ha egyszer az Úr megérintett és elhívott benneteket, akkor ez ne egy kirándulás, ne egy látogatás legyen az ő udvarában, az ő országában, hanem kötelezzétek el magatokat egyszer mindenkorra mellette. Nem mondom, hogy ez könnyű döntés, de ide el kell jutni a megtérés után. Kivel képzelem el én életem útjának a további részét? Csak úgy látogatóba megyek az Úrhoz, bevásárolni, egy kis áldás, egy kis egészség, egy kis segítség, egy kis küzdelem a nekem kedves politikai irányzatokkal szembe, Uram, sózzon el nekik egy kicsit. Tehát elmegyek és megbeszélem ezt az Úrral, mert távozom. De ő azt akarja, hogy ne távozzak, hanem legyek része az ő országának, és legyek egy vele. Tehát, mint a ti okos tiszteleteteket, mint az áldozat, amit nem vesztek vissza, hagyjátok ott magatokat az Úr oltáránál, mintha valami ilyet mondana az apostol. A ti okos, átgondolt Isten tiszteletetek eljutott idáig? Vagy az Isten tisztelet, az Úrral való közösség is egyelőre csak egyfajta olyan hozadéka ennek az életnek, mint sok minden más, mint egy gyógytündő a csontjainknak, mint egy fizetés a munkahelyünkön, amiből további céljainkat tudjuk majd teljesíteni, de igazán ezekhez a helyekhez nem kötődünk, ezek valamit adnak, és ő is ad valamit nekünk ahhoz, amit ebből a világból el akarunk venni. Most ne elvenni akarjátok, nem adjatok. Adjátok teljesen oda magatokat az Úrnak. Erre gondoltam az első vers kapcsán. A második gondolat, ez a ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el, azt majd a harmadik pontnál tárgyaljuk egy kicsit jobban. Ez a ne szabjátok magatokat a világhoz, ez mit jelent? Ne akarjatok megfelelni. Pedig mennyire jellemez ez bennünket, hogy be akarunk illeszkedni a környezetbe. Egyáltalán nem arra bátorít bennünket itt az apostol, hogy legyünk összeférhetetlenek. Tehát ha mondjuk lakunk egy társas házban, ahol természetes dolog, hogy egyik nap az egyik takarít, másik nap a másik, akkor nem mondjátok azt, hogy bennünket most éppen arra bátorított az igehirdető vasárnap, hogy ne szabjuk magunkat az ilyen szabályokhoz, mi nem takarítunk. Vagy ugye ma tegnap ómos eső volt, és akinek a takarítás lenne a dolga, annak az is, hogy felszólja valamilyen környezet kimérő sós anyaggal az udvart, de hát ez egy plusz feladat. Miért pont én rám esett ez? Az igen viszont arra szabadít fel, hogy ne szabjam magam a világhoz, a környezethez. Nem erre gondol az apostol, hanem sokkal inkább arra, hogy nem szeretünk kilógni a sorból. Nem szeretünk más véleményt nyilvánítani, amikor nyilvánvaló, hogy a körülöttünk lévő magát Krisztusinak, kereszténynek való világ bizonyos szabályokat követ, mondjuk gyűlöli a jövevényeket. Persze, hogy veszélyes kérdés ez, de ilyen alapon be lehetne a közlekedést is tiltani, mert az is veszélyes üzem, így mondja maga a Kressz is, hogy a gépjárművel való közlekedés veszélyes üzem, arról nem is beszélve, valaki repülővel emelkedik a levegőbe, vagy hajóra száll. Hát hány hajó nyugszik az óceán fenekén, mennyi repülőgép zuhant már le, mennyi autó ment az árokba, vagy neki a másik autónak. Nagyon sok ember halt már meg így, hát be kellene ezeket a dolgokat is tiltani, mert veszélyes. Késsel sem lenne szabad lenni, mert az is veszélyes. És épp így nem lenne szabad megengedni, hogy az életüket mentő emberek hozzánk menekülnek más kultúrából, mert lehetséges, hogy van köztük az ember. Persze lehetséges a nem menekülő, az őshonos emberek közt is. Meg rendkívül sok gazember van. Amikor először Izraelben jártam, akkor volt talán 89-ben egy busszal lelkészeket vitt el egy társaság, és így voltam én is közöttük, és mentünk át az ország közepén. Egyszer csak azt mondta az idegenvezető, hogy tessenek kinézni az ablakon, ott távol az a körülvett, magányosan álló nagy üzemszerű valami, ki tudja mi az, hát ott találgatta mindenki, biztos valami erőmű, vagy ilyesmi, mondta, hogy nem, az egy börtön. És hát akkor mindenki felszisszett, ugye, naív, csak Bibliából ismert Izrael-el kapcsolatban felmerülne az, hogy börtön van, és akkor megindult a találgatás, hogy itt biztos csak terroristákat, olyanokat őriznek, akik nem zsidók. És akkor mindenki elképedve hallotta, hogy tele van zsidókkal a börtön. És kérdezte az idegenvezető, hogy mit képzeltek, hogy kik vannak ott. Jó, de hát akkor ezek biztos lelkiismereti okokból vannak ott. Hacsodát, mondta az idegenvezető. Hát miért vannak ott, kérdezték többen. Hát lopás, csalás, gyilkosság, és mindenféle egyéb dolgokat mondott, és mindenkinek kerek volt a szemünk. Ilyen előfordul, itt hát persze, hogy előfordul, ugyanúgy, ez ugyanolyan nép, mint bármelyik más nép ezen a világon, mondta az idegen vezető. Ugyanúgy világ a világ ott, mint bárhol máshol, amerre emberek élnek. Hát, hogyan gondolkodunk arról a világról, amiben élünk, mozgunk és vagyunk, amiben meg akarunk felelni, amiben azt akarjuk érzékeltetni, hogy mi sem akarunk kilógni a társaságban. Most a börtön után ez egy kicsit nehézkes dolog, mert abból igenis lógjunk ki. De gondolkodásunkban, a szegények iránti irgalmasságunkban, azokon a területeken, amiket Jézus elénk hoz, vagy akár az elítéltekkel való törődés dolgában, van üzenete az Úrnak ezzel kapcsolatban. Más ez, mint amit a világ gondol. Más, mint amit a világ maga propaganda hadjáratában érzékeltetni, emberek mozgósításában elérni akar. Ne függjetek a világ véleményétől, hanem merjetek másként megnyilvánulni. Ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem harmadszor változzatok el. Említek megújulása által, hogy megvizsgálhassátok, hogy mi jó, kedves, tökéletes akarata az Istennek. Vagyis ez a változás a gondolkodásunkban azért szükséges, mert különben nem értjük Istennek az akaratát, amiket a világ irányít. Ha hozzánk hasonló gyarló emberek, hallandó emberek irányítják a mi gondolkodásunkat, akkor szükségszerűen fogunk egy kicsit félre venni. Az ősbűn, az első bukás, a szabad akarat próbája alkalmával mutatja, hogy más az Istennek a gondolata, akarata, javaslata a mi életünkkel kapcsolatban, mint amit a zsigereink diktálnak. Isten azt mondta, hogy ne nyúlj ahhoz, ami nem a tiéd. Akkor sem, ha elérhető karnyújtásnyi távolságra van, és nincs szúrós kerítéssel elkerítve, de nem a tiéd. Ne nyúlj hozzá, ez lenne az alapja a békés együttélésnek is, hogy ne vedd el azt, ami a másik, és azt, ami Isten, és azt, ami a másik ember. Ez a tilalomfának az igazi üzenete. De ha megtehetem, miért ne tegyem meg? Ki mer engem meggátolni abban, amit elérhetek, és véghez vihetek. És megtörténik a dolog, de mi változzunk el elménk megújulása által, hogy fókuszálni tudjunk Istennek jókedves és tökéletes akaratára. Tudjunk mérlegelni, hogy kiderüljön, hogy amit Isten akar, az nem ellenünk van, az nem csúnya, az nem foszt meg bennünket szabadságunktól és értékeinktől. És még egy dolog. Ha azt mondtam az elején, hogy Isten munkálja bennünk az újonnan születés, ezt a változást nem ő munkálja. Most már megvan minden képességünk és lehetőségünk arra, hogy elkezdjünk küzdeni, hogy tudatosan keressük, hogy mi Istennek az akarata, nem a világnak az akarata, a divatnak a diktátuma. Mi Istennek az akarata? Azt kezdem vizsgálni. Ez a vizsgálás Isten igényével történik. Ez a vizsgálás a közösségben, egymással való beszélgetés közben történik. Ez csendes elmérkedés, mérlegelés által történik, és közben valóban arra jövünk rá, hogy Istennek az akarata az nem ellenünk van, és meg kell, hogy törjön, mint a makrancos lovat bennünket, hanem az kedves, tökéletes és jó. És egyszer csak ráérzünk arra, hogy fölöslegesen berzenkedtünk az ő akarata ellen, mert az jó, az javunkra van. Aztán negyedszer a józan bölcselkedést helyezi szívünkre az apostol. Azt mondja, hogy ne felettébb bölcselkedjünk. Mit is ért ez alatt? Vannak olyan területek, amelyekkel foglalkozhatunk éppen, de nincs igazán egyrészt végtelenül sok időnk, és nincs elég információk arra, hogy oda be tudjunk hatolni. Lehet fantáziálni a dolgokról, mikre próbálom a figyelmünket ráirányítani. Maradjunk a vallási területen, ez a halál utáni élet borzasztóan mozgatja a fantáziákat. Nagyon népszerűek azok a kedves csacsa beszámolók, amiket egyesek állítólag a halál állapotában láttak, fényes pontokat, alagutakat és egyebeket. És ez nagyon foglalkoztat bennünket, kis részben a Biblia is beszél róla, de nagyjából meghatározza, hogy milyen mértékig érdemes ezzel foglalkozni. Érdemes foglalkozni vele azért, mert Isten igéje mondja, hogy az élet egy sokkal tágabb, teljesebb összefüggés, mint amennyit mi itt a Földön megtapasztalunk. A földi lét az életnek, az élet teljességének egy darabja, munkás része, alkotó része. Nem az örök üdvösség, az örök élet, a mulandó élet. Tehát ebben a nagy-nagy körben egy kicsi pont, nem lényegtelen, döntően fontos pont, ami itt van. De hogy mi van azután? Hány ember van, aki javas emberekhez, asszonyokhoz megy el jövendőt kutatni? Holott Isten igéje mondja, hogy ez hiba, ez sőt bűn, hogy ne onnan tudakozódjunk mindezek felől. Mi van a mennyországban? Hogy néz ki? Van-e ott változatlanul alá-fölé rendeltség? Lehet-e jobban üdvözülni, vagy éppen csak becsúszni az Isten országába? És lehet-e, mit jelent az, amit Jézus így mondta, hogy az nagy lesz az Isten országában? Lehet-e már most ambicionálni, hogy ott bizonyos rangokat, méltóbb helyet kihasítsuk a magunk számára? Érdemes-e a jövővel foglalkozni egy bizonyos mértéken túl? A józan bölcselkedés viszont arra vonatkozik, ami a mában történik. Megint visszatérve oda, talán ige szakaszunk első mondataihoz, hogy mit akarsz, Uram, vagy gondolataihoz, hogy cselekedjek, hogy most cselekedjek. Miért a terved, akaratod most velem? És ötödször pedig, ami egy új gondolatsort indít el, ez a mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek, szálljam oda tagjaimat, okos tisztelettel az Úrnak, ne szabjam magam a világhoz. Oda fut ki, hogy de hiszen benne vagyunk most, ugyanaz született emberekként. Egy közösségben, amiről azt ismerjük fel, hogy olyanok vagyunk, mint egy nagy test, egy szervezet, különböző testrészekkel. És meg kell találnunk a saját szerepünket, pozíciónkat, helyünket, és meg kell tanulnunk megbecsülni azt, és meg kell tanulnunk megbecsülni a többieknek a szerepét is. Egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. Minden tagnak nem ugyanazon cselekedete van. Most még gondolkodtam ezen a szakaszon, addig arra az jutott eszembe, hogyha ne adja Isten, tegyük fel, valaki megvakul, és elveszti a látását, akkor segítségére siethet például az új bögye, ugye? Mert még az orvosságos dobozokon is ma már rajta van vakírással az, hogy milyen gyógyszer van abban a dobozban, tehát egy vakember végig tapogatja a dobozt, és akkor tudja, hogy ez C-vitamin, vagy mondjuk hasajtó, vagy egyéb, nem mindegy, ugye, ő nem látja, nem tudja elolvasni, de megtapogatja az ujjával, és akkor tudja, hogy mi van benne egy másik testrész, amiről nem is gondoltuk, hogy erre alkalmas. Kinek jutott eszébe, hogy a szem helyett a kéz, és az új vég is alkalmas arra, hogy információt gyűjtsön be. Ott egy nagyon megható történet egyszer valakiről, egy hívő emberről, aki megvakult, és hát nem tudta szeretett Bibliáját olvasni, de akkor nagyon boldog volt, hogy megtanult ezzel a vakolvasással is olvasni, viszont éppen vaksága miatt összeégette a kezét, és megszűnt ez a lehetősége, hogy az ujjaival olvashassa az igét, hogy ezért példatörténetekben ilyen végső kifeszített, megrendítő szempontok is vannak, és akkor elkezdte bánatában sírva, csókolgatni a szeretett Bibliáját, és rájött, hogy a szájával is tudja a betűket olvasni. Hát van ilyen. De ezt most csak arra mondom, hogy ha véletlenül az egyik tag kiesik, akkor a másik segítségére siethet. Vagy van, aki elveszíti a kezét, és a lábával fésülködik. Viszont ha van neki keze, és a lábával fésülködik, akkor különc. Akkor nem értjük, hogy miért nem használja a megfelelő testrészt arra, mire az van. Vagy a szájával akarja csókolgatva a Bibliáját olvasni, noha jó a szeme. akkor azt mondjuk, hogy hát ez túlzás. És igazunk van, hogy nem kell felettébe erőltetni, jelezni kifelé, pláne azt, hogy mi milyen mélységesen szeretjük Istennek az igéjét. De például ez a kis tanítása arra jó, itt most megint, ami aztán hosszabban folytatódik, csak nem olvastuk már, hogy tanuljunk meg úgy közösségben élni, hogy megbecsüljük a másiknak az ajándékait. A változásról beszéltünk, arról, hogy szükségünk van erre, a reformációról is egy kicsit, hogy valamihez vissza kell térnünk, ami alapigasság, Isten gondolataihoz kell, az örökké való gondolataihoz visszatérnünk, de ez egy változás eredménye, mert elszabadultunk egy kicsit, és azon kívül pedig a mulandó világ diktálta tempót akarjuk felvenni, hogy ne közösítsenek ki bennünket, nem tolhassanak ránk, de felszabadított minket arra az Úr, hogy egyedül őt kövessük, őt imádjuk, és illeszkedjünk be az általa teremtett rendbe, közösségbe, hogy áldást vegyünk a magunk számára, és áldást tudjunk adni másoknak. Amen.